Máté evangéliumából olvasom az igét, Máté evangéliumának a 11. fejezetének a 28. versét hallgassuk meg ezen a vasárnap délelőttön. Tehát Máté evangéliumának a 11. fejezetének a 28. verse, amely így szól. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, testvéreim, nagyon jól ismerjük ezt az igét. És talán már az emberben az a gondolat is fölmerül, hogy mi is az, amit ebből az igéből mindig megérthetünk. Reggel az imaórán szintén ez a gondolat állt előttünk, és ott is ezt emeltem ki, hogy az Úr Jézus arra bátorít bennünket, amikor gondjainkkal, problémáinkkal hozzá jövünk, vagy hogy amikor bátorít erről, hogy jöjjünk ő hozzá, akkor nem elsősorban, és nem csak azért kell nekünk hozzájönni, hogy nyilván odaadjuk, letegyük ezeket a terheket. Említettem Németh Lászlónak azt a versét, amiben elmondja, hogy adjon az Isten. És ugye a végén azt mondja el, hogy hát jó lenne, hogyha Isten ezt is, ezt is, ezt is, és azt is megadja, adjon az Isten ezt, azt, és a végén azzal fejezi be, hogy adjon úgy is, ha nem kérem. Persze lehet arra gondolni, hogy Isten úgy is tud adni, hogyha nem kérjük, de Istennek nem is sokszor az a terve, amikor hozzámegyünk, amikor terheinket, gondjainkat hozzá visszük, hogy ő aztán abban a pillanatban megadja. Hanem ő szeretné, hogyha vele mindennapi közösségben kapcsolatban lennénk. Azt szeretné, hogyha oda mernénk menni ő hozzá. Egyrészt ne legyünk olyanok, akik azt gondolják, hogy ez egy szégyen, hogy én kérek, vagy talán úgy érezzük, hogy nem módi ezeket megtenni. Ő azt akarja, hogy menjünk ő hozzá, hogy keressük a vele való kapcsolatot, hogy tudjunk benne bízni. Tehát, hogy fontos ez a dolog. De én ma délelőtt nem arról szeretnék beszélni, hogy milyen terhekkel is jöhetünk ő hozzá. És nem arról szeretnék beszélni, amely a legfontosabb üzenet ennek a történetnek, vagy ennek a gondolatnak, hogy Jézus azt mondja, hogy nyugalmat ad a mi szívünkben. Hanem egy másik üzenetet szeretnék megfogalmazni ezzel a történettel, vagy ezzel az igével kapcsolatban, és ez pedig nem más, mint az Úr Jézusnak a példája, amit ezzel a hívással, ezzel a bátorítással elénk állít. Mert ő ezzel egy példát akar elénk állítani, és azt akarja, hogy mi is hasonlóképpen nyitottak legyünk a másik embernek a gondjaira és az ő problémáira. És aztán majd a végén eljutunk oda, hogy miért is fontos nekünk minden gondunkat ő rávetni, mert nem mondhatjuk azt, hogy ez az igének ez az üzenete ne jelenhetne meg a mai ige hirdetésben. De már ma délelőtt én elsősorban arról szeretnék beszélni, amit Jézus ebben az igében, ebben a hívásban, ebben a mások iránt való érzékenységében elénk állít. Mert ő azt mondja, hogy nincs olyan probléma, nincs olyan nehézség, nincsen olyan kérdés, és nincsen olyan apró fájdalom az ember életében, amivel ne jöhetnénk így hozzá. És ezzel egy példát adott nekünk, hogy hát nekünk is ugyanígy kell cselekedni. Emlékezzünk csak, amikor Jézus azt mondta az ő tanítványainak, így nekünk is, hogy egymás terhét hordozzátok. Emlékszünk arra, hogy ő ezzel mit is akart kifejezni? Hogy ő szeretné azt, hogyha bennünk ugyanazon indulat lenne, sok-sok tekintetben, mint ami ő benne volt. És nem olvassuk az igében azokat a gondolatokat, hogy ki kell ábrázolódni a hívő ember életében a Krisztus képének. Hát akkor ebben benne kell lenni az is, hogy igenis ugyanazzal az indulattal kell lenni a fele barátaink felé, mint amilyen indulattal Jézus is van felettünk, vagy felénk. A hívő közösségnek, Isten gyermekének az Úr Jézus azt mondja, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogyha ugyanazzal a szeretettel és ugyanazzal az indulattal vagytok mindenki felé, mint amilyen indulattal vagyok én is felétek. De valljuk őszintén, hogy mindig bajba vagyunk ezzel a kéréssel. Minden gondunk, vagy minden gondot, minden problémát, minden mások által elénk hozott kérdést hogyan tudunk mi megoldani? Vagy egyáltalán mit is kezdjünk mi ezekkel? Kinek a terhét kell hordoznom, amikor Jézus azt mondja, hogy egymás terhét hordozzatok? Mi az, ameddig elmehetek? Vagy egyáltalán mi is jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és mit is jelent számunkra az, amikor ő önmagát állítja elénk példaképpen? Igen, a legnagyobb kérdés mindig az szokott lenni, hogy de hát meddig mehetek én el? Bevallom őszintén, hogy minden alkalommal, vagy sok-sok nap kerülök abban a nehéz helyzetbe, hogy vannak visszatérő vendégeink, akik időnként becsengetnek és szeretnének kérni tőlünk valamit. Vagy ennivalót, legtöbbször ugye 1-200 forintot valamire is, és igen, sokszor előttem van az a gondolat, hogy jó, rendben, de hogy mi van akkor, hogyha két naponta becsenget? Vagy van, amikor minden nap becsenget, és az emberben az a gondolat fogalmazódik meg, hogy igen, érzem magamban azt a lelkiismeret furdalást, hogy de hát az Úr Jézus mindig segített. De ugyanakkor pedig fölmerül bennem az a kérdés is, hogy na de meddig vagyok ezt képes tenni? És az ember elkezd gondolkodni azon, hogy jó, ha minden nap csak 100 forint értékű ennivalót adok neki, vagy 100 forintot adok neki egy-egy alkalommal oda, és akkor számolgat az ember, az havonta legalább 3000 forint alsó hangon. És akkor már gondolkodunk, hogy is van, meddig kell nekem másoknak a terhét hordozni, és akkor, ha nem egy ilyen ember van, hanem több, aki időnként visszatérő, akkor hogyan lehetséges ezt megvalósítani? Hát ez lenne az én feladatom. Meddig hordozzam én másoknak a terheit? De mielőtt megkeresnénk erre a választ, először is azt a kérdést kell felvetni magunkban, hogy egyáltalán eljutottunk-e már odáig a hit útján, hogy meglátsuk azt, hogy másoknak is terhe van? Mert nem az a kérdés itt, hogy mennyi az, amit én odaadhatok. És nem is az a kérdés, hogy meddig mehetek el abban, hogy másoknak a terhét hordozzam. Hogy kész vagyok-e olyanná válni, mint Jézus. A kérdés sokkal egyszerűbb, és sokkal jobban megválaszolható, ha csak azt kérdezem meg önmagamtól, hogy egyáltalán odáig eljutottam már, hogy túllátok önmagamon? Túllátok azokon az apró dolgokon, amelyek az én érdekeim? Túllátok egyáltalán a magam mindennapi terhein? Igen, Jézus beszél arról, hogy mindenkinek a maga terhét kell hordozni. Igen, nekünk szükségünk van arra, hogy a mindennapi életünkben a terheket hordozzuk, gondoljunk ezekre a dolgokra, de a hívő embernek kimerülhet az élete abban, hogy eszünk, iszunk, tesszük a dolgunkat, imádkozunk, megpróbálunk olyan mértékben és olyan módon élni ebben a világban, ahogy azt Jézus elénk állította, ahogy emlékezünk csak a gazdag ifjú történetében, aki elmondja, hogy hát ő gyerekkora óta megtartotta a törvényeket. És azt mondja neki Jézus, hogy ezt jól teszed. És még meg is kedvelte ezt a fiatalember, de azt mondta neki, hogy hát, de van egy fogyatkozásod. Menjél, add el a vagyonodat. Osz szét a szegényeknek, és gyere, kövess engem. Persze félreérthető ez a gondolat, és félreérthető sokat számára Jézusnak ezen szavai, de nem arról kell nekünk itt beszélni, hogy mi hogyan oszthatjuk szét a vagyonunkat, hanem egyáltalán az a dolog, hogy túllátunk-e azon, amit úgy gondolunk, hogy a mi feladatunk, amit mi megcsinálunk azért, hogy az életünk Isten szerint élet lehessen. Úgy gondoljuk, hogy kimerül ennyivel a hívő életünk. Jézus pedig ezen az igén keresztül is világossá akarja tenni azt, hogy nem abból áll a hívő élet, az Istenben való hit és a vele való járás, hogy bizonyos dolgokat megcselekszünk. Nem arról szól a hívő élet, hogy engem kiszolgáljanak azokban a vágyaimban, azokban a lelki vágyaimban, amelyek jogos kérések és jogos vágyak arra, hogy én közelebb kerüljek Istenhez. Túllátok-e én a gyülekezeten belül is, Isten népén belül is azon, hogy én vagyok egy hívő ember, akihez Isten szól, akinek vannak olyan vágyai, hogy egymás terhét hordozzuk, hogy egymásért imádkozzunk, hogy meghallgassuk Isten igéjét, mert hányszor ennyiből úgy gondoljuk, hogy kimerül a mi hívő életünk. Mert mindenben azt várjuk, hogy nekünk adjanak, hogy az mi terhünket hordozzák, minden terheteket, minden gondotokat hozzátok én hozzám. És valljuk be, hogy igenis sokszor ez a gondolat van bennünk, hogyha lehet, akkor szolgáljanak nekünk. És valljuk be őszintén, hogy amikor vasárnap délelőtt felkelünk és elindulunk a gyülekezetbe, vagy amikor szerdán eljövünk a bibliórára, akkor azzal a jogos vágyal jövünk, hogy a lelkész mondjon nekem valami olyasmit, amiből én épülök. Jogos ez a vágy? Persze. Hát ezért jövünk. De nem gondoltunk arra, hogy persze, hogy mi eljövünk, mi ezt az igét meghallgatjuk, majd valamit ebből hazaviszünk. Vajon erről szól a hívő élet? Meghallgatjuk az igét, legfeljebb megbeszéljük egymással, hogy ez mennyire volt jó, mennyire volt kevésbé jó, vagy mennyire tudott megmozdítani engem, vagy nem. Tehát, hogy ez a jogos kívánságunk. Igen, ez is egy jogos kívánságunk, amikor idejövünk a gyülekezetbe, hogy hát azért a testvérek olyan jó lenne, hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mi van veled? Hogy vagy? Van-e gondod? Valami kis bátorítást kapjak a másik embertől. És hogyha éppen úgy megy el mellettem, hogy csak éppen köszön, és nem fog odajönni, és nem fog átölelni, és nem fog valami különleges dolgot kérdezni tőlem, akkor lehet, hogy egy kicsit meg is sértődök, hogy hát lám-lám, ez a testvér vagy testvérnő még meg sem szólít engem, pedig én úgy vágyom erre. Tehát, hogy vannak az embernek, és majd mondhatjuk azt, hogy jogos vágyai a gyülekezetben. De amikor Jézus azt mondja, hogy ki a maga terhét hordozza, akkor azt is elénk állítja, hogy nem várhatjuk el mindig az emberektől, hogy csak velünk foglalkozzanak. Fontos ez. De Isten arra szeretne meg kér, vagy megtanítani bennünket, hogy ne azt nézzük, hogy a testvérek hogyan nem szólítottak meg engem, hanem nézzünk arra, hogy én hogyan nem szólítottam meg a testvéremet. Amikor egymás terhét hordozzuk, akkor nem azt kell várni, amit mi sokszor várunk, hogy hát engem és az én terheimet hogyan hordozzák mások, hanem valahogy egy kicsit másképpen kellene látnunk ezt. Nem az a kérdés, hogy nekem ki tud mit adni, hanem az a kérdés, hogy én hogyan tudok adni másoknak. Mert Jézus erre akar megtanítani, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és akiknek terheitek vannak. Ezzel ad példát elénk, nem azt, hogy mi hogyan mehetünk oda bárkihez, hanem azt, hogy mi készek vagyunk-e arra, hogy a mások terheit, gondjait fölvegyük. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Milyen nagy baj, hogyha a mi keresztényi életünk, a mi gyülekezeti életünk, testvérek felé való mindennapi kapcsolatunk kimerül abban, hogy mi az, amit én kaphatok egy közösségben. Mert mindig ezt szeretném megragadni. Ezért megyek biblióórára, ezért megyek istentiszteletre, hogy, és ezért szeretnék minél több emberrel kapcsolatba kerülni, hogy ki hogyan szolgálhat nekem, és hogyan szolgálhatja ki az én kívánságaimat. Igen, Pál apostol is beszél az efézusi gyülekezetnek erről a dologról, és ő arról beszél ott, hogy a gyülekezeti élet, a krisztusi élet, ez nem azt jelenti, hogy ott hagytuk a régi életünket, ott hagytuk a világot, és azt mondtuk, hogy jöttünk a gyülekezetbe, de ugyanazokkal a vágyakkal, ugyanazokkal az indulatokkal helyeztük át azokat a kívánságainkat egy másik közegbe. Mert ott is arra vágytunk. És most is. És itt talán sokkal erősebben van bennünk. Pál pedig azt mondja, hogy de mi nem így tanultuk a Krisztust, ha egyáltalán megértettük őt. Igen, megértettük mi őt. És itt kell föltennünk ezt a kérdést ezen a délelőttön, hogy mi visz engem a gyülekezetbe, mi visz engem a testvéri közösségbe, mert ennek a megválaszolása komoly kérdéseket vethet fel, és komoly következményekkel járhat. Ha említsem a jól ismert történetet a Cselekedetek könyvéből, amikor arról olvasunk az első gyülekezeteknél, hogy milyen indulat volt az akkori testvérekben. Azt mondja Isten igéje, hogy sokan eladták földjeiket, házaikat, odaadták a közösbe, és egy ilyen szeretett közösségben éltek. Testvérek, igen, egy kicsit bevallom magam, én magam is úgy érzem, hogy hát érdekes az, ami ott történt az első gyülekezetben. És még az is felvetődhet, hogy nem egy ilyen utópisztikus gondolat az, hogy hát ilyen nagy közösségben éljen egy gyülekezet, valahol és sok helyen próbálkoztak már ezzel, de akkor, amikor Isten igéje ezt leírja, és amikor erről az indulatról beszélt a Szentírás, akkor nem elsősorban arról beszél, hogy ezt valóban ma is ugyanilyen módon kellene nekünk megélnünk, vagy ebben ugyanígy kellene járnunk. Viszont azért nagyon erőteljesen mutatja azt az indulatot, ami az akkori testvérekben ott volt. És ez az az indulat pedig az, hogy mennyire vágytak arra, hogy szolgáljanak egymásnak. Tehát, hogy képesek voltak mindenükről lemondani azért, hogy azoknak, akiknek talán kevesebb volt, utána őnek is tudjunk valamit adni. Nem akarok senkit buzdítani ma arra, hogy menjen haza, adja el a házát és tegye be a közösbe. Nem erről beszélek, hanem az, hogy milyen indulat van az ember szívében, mert ez megmutatja azt a fajta önzetlenséget, azt a fajta másikra való figyelést, amely azért igencsak hiányzik ma az Isten népe életéből. És azt olvassuk az igében, hogy ez olyan jó hírrel járt az emberek felé, hogy naponta növekedett a gyülekezet a megtérőkkel. Mert milyen jó, amikor azt látják az emberek, hogy vannak olyanok, akik hajlandók fölvenni a mások terheit, akikhez bátran jöhetünk, ahol látjuk azt a fajta szeretet közösséget, amire annyira vágyik minden ember. Mert a testvérek nem azért mentek oda, nem csak azért mentek oda, inkább így fogalmaznék, hogy ők valamit ott kapjanak, és hogy valamivel több legyen nekik, hanem azért, hogy valamit odaadjanak a másiknak. És ezért volt ez a gyülekezet olyan gazdag, és azért vágytak sokan oda. Nem arra vágytak, hogy őket kiszolgálják. Nem azért jöttek, és nem azért mentek a gyülekezetbe, hogy őket kiszolgálják, hanem hogy ők szolgáljanak a másik emberért. De nem csak erről szól ez a történet, hanem ha megnézzük ezt a történetet és az előzőt ott a Cselekedetek könyvében, a Szentírás beszél arról, hogy volt egy házaspár, aki ezt csak részben tette meg. És egyrészt megrázó az, ahogy mind a ketten meghaltak, és azt olvassuk az igében, hogy a gyülekezet ben is félelem támadt emiatt. De mégiscsak azt az üzenetet szeretné nekünk ezt továbbítani, ennek a két embernek, vagy házaspárnak a tragédiája, hogy jól látja Isten a mi szívünket. Jól látja azt, hogy milyen indulat van bennünk, mert azt látjuk, hogy ez a házaspár nem azzal az indulattal volt. És szeretném ide citálni, ide hozni azt a jól ismert igét, amikor az Úr Jézus elmondja az utolsó ítéletről szóló példázatát, és azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, mert amikor éhes voltam, nem adtatok ennem, amikor szomjas voltam, nem adtatok innom, amikor beteg voltam, nem látogattatok meg. Hogy van ez? Igen, úgy, hogy nem azért jövünk, és nem vesszük észre a másoknak a terheit, hanem csak mi akarunk valami előnyt ebből a közösségből kovácsolni magunknak. Jézus pedig példát adott elénk, és azt mondja, hogy ő úgy áll az ő életében, az ő szolgálatában, hogy mindenki jöhet ő hozzá. Hogy mindenki előtt példát akar adni. És itt szeretnék rátérni arra, amit ma felolvastam a Nehémiás könyvéből, mert van ennek egy nagyon fontos üzenete a világ felé. Az előbb már említettem, hogy az első gyülekezetet ott a kezdetek kezdetén az jellemezte, hogy mindenük köz volt, és mindent odaadtak, és ez igenis imponáló volt, és ezt felfigyeltek az emberek, és egyre többen a gyülekezethez csatlakoztak. És amikor Nehémiás könyvét olvastam, akkor azt látjuk, hogy Nehémiás, amikor körbejárta Jeruzsálemet, akkor azt látjuk, hogy azt mondja, hogy nagy bajban vagyunk. Leomlottak a falak. És itt nem most az akkori Jeruzsálemről szeretnék beszélni, hanem arról, amilyen állapotban volt Jeruzsálem. Szegény volt, kifosztott volt, aztán kiderült később a történetből, hogy hát A gazdagabbak sem azzal törődtek, hogy hogyan adhatják oda a másiknak. Mindenki önmagával foglalkozott, és valahogy túléljük a nehézségeket, túléljük a magunk problémáit, valahogy ebben a nehéz helyzetben mi valahogy megmaradjunk, és nem foglalkoztak azzal, hogy de hogyan is áll az Isten országa, hogyan áll a gyülekezet, hogyan áll az a közösség, ahova Isten őket állította, és azt mondja, hogy nagy bajban vagyunk. Mert ha ránk néznek, ha a falainkat látják, hát egyáltalán nem vágyakoznak ide. Meg kell erősíteni magunkat. Ő elmondta, hogy mit kell tenni. Ő világossá tette aztán később is, hogy mit kell tenni az egyes embereknek. Nem az a kérdés, hogy hogyan éljük meg a mi mindennapi hívő életünket. És igen, lehet az embernek a kis problémáit, nehézségeit újra és újra elővenni, lehet nyalogatni a mi sebeinket, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. De Jeremiás is arról beszél, hogy csak akkor lesz, és akkor fog Isten népe erősödni, hogyha végre a hívő emberek megértik azt, hogy nem ők vannak a középpontban. Nem ő róluk szól minden, hogy mi magunkat hogyan tudjuk erősíteni, hanem úgy és arról, amit Jézus elénk állított, hogy kész vagyok meglátni a másik embernek a terheit. Kész vagyok, hogy meghallgassam őket. Kész vagyok arra, hogy tegyek értük valamit. Kész vagyok arra, hogy szolgáljak nekik. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Jézus azt mondja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét másokért. Hát ez az, amit Isten elénk állított ma délelőtt az igéből. Amikor Jézusnak a talán egyik legismertebb hívását halljuk. És azt mondtam, hogy nem akarom kicsavarni ezt a történetet, mert benne van ebben az a hívás, amiről az Úr Jézus beszél. Mert föltehetjük a kérdést, hogy na jó, ezek olyan szép dolgok, hogy mi is hasonlóak legyünk, de van nekünk ehhez erőnk? El tudjuk mi ezt a mindennapokban végezni? Vajon nem erősebb-e az a vágy, vagy talán az az önzés, ami ott van mélyen az ember életében, hogy hát miért kéne nekem mások terhét hordozni, mikor az enyém is elég nehéz? És Jézus erre azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Na itt benne van az Úrnak az üzenete. Nem csak azt állítja elénk, hogy milyennek kell lennetek, hogyan tudtok szolgálni, hogyan lesz majd egy gyülekezet erős, és hogyan lesz egy hívő ember valóban a helyén, a szolgálatban, hanem azt is megmondja, hogy hogyan kapjuk meg ehhez az erőt. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Igen, megfáradunk ebben is. Igen, időnként én is legszívesebben becsapnám az ajtót azelőtt, aki bejön, és már a harmadik napja kér tőlem. Igen, sokszor még az a gondolat is előjön, hogy ki se nyitom, mert már sejtem, hogy ki jön. És akkor az Úr mindig megszólít, hogy biztos, hogy ez a megoldás. Jöjjetek én hozzám, erőért, türelemért. És én nyugalmat adok a ti szívetekben. Én megerősítelek benneteket. És új erőt kaptok ahhoz a szolgálathoz, amit igen, magatok erejéből nem tudtok majd elvégezni. De Jézus elénk állítja azt, hogy milyen módon kell szolgálni, és bátorít bennünket arra, hogy ha ehhez nektek nincs elég erőtök, ha úgy érzitek, hogy ez nem megy, mert sokszor érezzük így, sokszor úgy gondoljuk, hogy nem, hát már elegem van, én már ezt nem bírom tovább. Miért nekem kell megint megalázkodnom? Miért nekem kell ezt tennem? Miért nekem? Miért nem más? Akkor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, mert ez teher. És meglátjátok, hogy én megnyugosztlak titeket. És újult erővel tudtok szolgálni. És nézzük csak meg Nehémiás könyvében, amikor azt mondja, hogy gyertek és építsük fel a házat. Csináljuk meg. És akkor az ige azt mondja, hogy az emberek kimondják, hogy megerősítjük a mi kezeinket a jóra. Igen, menjünk, tegyük meg, mert ez fogja az áldást hozni az életünkben. Erre tanított meg bennünket az Úr. És ez az, ami nem csak nekünk, hanem a mi fele barátainknak is majd a legjobbat és a legtöbbet fogja tudni adni. Jézus annyiszor bebizonyította már azt, hogy ha őt követjük, abból mindig áldás származik. Hát kövessük ezen a területen is őt. És ha nincs erőnk, akkor kapaszkodjunk bele a mai ígéretbe. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És meglátjátok, hogy erőt, bátorságot nyertek, és megnyugszik a ti szívetek. Hát én azt kívánom, hogy ennek a csodáját éljük át. Isten bátorít a szolgálatra, és bátorít arra, hogy ehhez megadja nekünk az erőt. És egészen máshogy fogják majd figyelni a mi életünket is. Hát adja az Úr ezt az áldást, és ennek a szolgálatnak az örömét mindannyiunknak a hétköznapokban. Amen.